Ez itt a 2B Safe, a podcast a biztonságról. Köszöntöm a hallgatókat. Faragó Ferenc vagyok, és a munkavédelem világába kalózolom el az érdeklődőket. Podcastünk második évfolyamában is igyekszünk hasznos, gyakorlati segítséget nyújtani a biztonság megteremtéséhez, mind a munkavállalók, mind a munkáltatók számára. Kérdéseiteket, témajavaslataitokat várjuk a 2bsafe.hu oldalon. A mai epizódban a korábbiaktól kissé eltérő módon a Kockázat értékelés című tárgy előadásának a hanganyagát hallgathatjátok meg. Az előadást az Óbudai Egyetem felsőfokú munkavédelmi szakember, illetve munkavédelmi mérnök szakos hallgatóinak tartottam a 2022-es tanév második fél évében. A hallgatóim felkészülésének megkönnyítésére teszem közzé az előadás hangfelvételét, de bízom abban, hogy másoknak is segítségére lehet a felvétel meghallgatása. Így a felvételt elindítottam, és akkor köszöntöm Önöket a mai előadáson, amelynek a címe és a témája a kockázatértékelés, ami egy meglehetősen fontos, és azt gondolom, hogy izgalmas téma, de erre sajnos viszonylag kevés időnk jut, úgyhogy arra szeretném kérni önöket, hogy nem feltétlenül biztos, hogy ezen az előadáson és a következő heti előadás folyamán teljes mértékben végig tudunk a mélységein is jutni ennek a témának, de nagyon igyekszem önöket oda elvezetni, ahova kell, és amit elsősorban szeretnék, az, hogy önök a kockázatértékelés módszertanával és elméletével, az alapelveivel tisztába jöjjenek, vagy hogy is mondjam, hogy az alapelveket elsajátítsák, és ennek mentén önök majd megfelelőképpen tudjanak közelíteni a problémához. Azt hiszem, hogy ismerjük már egymást az előző előadásokból. Gyanítom így a nevek alapján, hogy mindannyiukkal találkoztam már. Ha esetleg nem így lenne, akkor kérem jelezzék. De elviekben már ismerjük egymást, úgyhogy a bemutatkozó részt átugorjuk, és akkor belecsapnánk a kockázatértékelés témakörében. Ennek a tantárgynak a célja pedig az, hogy önök átfogó ismereteket kapjanak a kockázatértékelésről, annak a módszertanáról, a kockázat kommunikációról és a kockázatkezeléstől természetesen. Mindezt azért, hogy majd munkavédelmi szakemberként hamarosan alkalmassá váljanak annak a szaktevékenységnek, annak a munkáltatói feladatnak az elvégzésére, amelyet a jogszabály kötelezően előír a munkáltatók számára. Ennek az előadásnak a folyamán a főbb témaköreink egyrészt a kockázatértékelés, mint módszer kialakulása lesznek a kockázatértékelés jogszabályi alapjait fogjuk átbeszélni, célját, elemeit, a veszélyazonosítás problémáját, a kockázatok értékelésének a módszereit, azt, hogy hogyan kell helyesbítő vagy megelőző intézkedéseket kidolgozni, kialakítani, hogyan kell a rendszert majd felülvizsgálni, illetőleg hogyan kell a kockázat értékelést írásos formában dokumentálni. A tantárgy aláírásának, vagy a tantárgyi követelmények láthatók ugye ezen a dián, az aláírás feltétele az, hogy önök minden a módőben szereplő tevékenységet vagy anyagot teljesítsenek. Lesz majd egy laborgyakorlat, amit a Moodle-n keresztül meghirdett majd a tanár úr. Ennek, vagy ezen a laborgyakorlaton való részvétel mindenki számára kötelező, és majd egy jegyzőkönyv leadása ennek a foglalkozásnak a végén, ami értelemszerűen egy kockázat értékelés feladat leadása lesz. A tantárgyi követelmény előírása szerint letiltással jár, hogyha az első két feltétel a szorgalmi időszak végéig nem teljesül, vagy a laborgyakorlaton nem vesznek részt. A fél év közé jegy a kockázatértékelés feladatra adott jegy lesz. Ami fontos, hogy önöknek 2 hét múlva lesz egy egyéni védőeszközök című tárgya is. És mivel a kockázatértékelés és az egyéni védőeszköz kiválasztás tulajdonképpen valahol egy összefüggő folyamat a mindennapi gyakorlatunkban. Ennek megfelelően azt gondolom, hogy célszerű lenne a két félévközi feladatot összedolgozni, és közösen a két feladatot együttesen elvégezve leadni majd. Aztán azt is lehet, hogy érdemes lenne megfontolniuk, hogy a szakdolgozat készítésük során a kockázati értékelés, mint módszer, én szerintem viszonylag nagy valószínűséggel elő fog fordulni problémaként, tehát lehet, hogy célszerű lenne a szakdolgozatuk problémáját, ha már választottak szakdolgozat témát, akkor a szakdolgozatban szereplő kockázatértékelés problémáját behozni ehhez a tárgyhoz, és itt a tantárgy keretein belül megcsinálni annak, amit önök témaként kitűztek a szakdolgozathoz, az ahhoz kapcsolódó kockázatértékelést itt a tárgyon belül elvégezni, és akkor önök tulajdonképpen egy icipicit jobb helyzetben lesznek majd a szakdolgozat készítése során, hiszen akkor már külön a szakdolgozat készítés során a kockázat értékeléssel nem kell foglalkozniuk olyan mélységben, hiszen már akkor ennek a tájnak a keretein belül előkészültek vele. Oké? Okay. Tehát célszerű ezt megfontolni és figyelembe venni. Ennek a tájnak a keretén belül valamilyen úton-módon megpróbálunk majd közösen is egy kockázat értékelést elkészíteni vagy elvégezni. Azt nem tudom megmondani még önöknek, hogy ezt hogy fogjuk csinálni, mert elképzelhető, hogy a következő órán, tehát a egy hét múlva szombaton tartandó órán előveszünk valamit, vagy önök hoznak egy problémát, vagy én hozok egyet, és akkor azt átnézzük együtt így online, vagy találkozunk bent az egyetemen, és akkor ott beszélgetünk róla. De én nyitott vagyok arra is, hogy ha önök benne vannak, és szeretnék, csak ugye akkor mindannyiukat érinti ez a kérdés, mert akkor ebben az esetben, amit most javaslok, közvetíteni nem fogunk tudni, sem online, sem pedig utólag megosztani. Tehát én abban is benne vagyok, hogyha majd ezt Szabó tanár úr engedélyezi, és önökkel szeretnék, hogy ellátogassunk együtt egy gyárba, mondjuk hozzánk, ahol én dolgozom, és ott megnézzünk most éppen telepítünk egyébként egy berendezést, egy veszélyes berendezést, és akár megnézhetjük annak a közös vagy annak a kockázat értékelését közösen. Ezt majd önökre bízom, a mai óra végén megbeszéljük, jó? Hogyha önökben nagy rész kialakul a kép a kockázat értékeléssel kapcsolatosan és ezzel a tárgyal kapcsolatosan, akkor az óra végén leegyeztetjük a hogyan továbbot. Aztán azt is szeretném felajánlani az önök számára, hogyha ezen a két előadáson, ami most történik, illetőleg a következő szombaton, ha valamely kérdésükre nem kapnának kielégítő választ, akkor felajánlok önöknek egy tetszőleges időpontban, amit önök javasolnak, felajánlok önöknek egy konzultációs lehetőséget, tehát tarthatunk még egy külön órát az előírt menetrendtől függetlenül, ha szeretnék és igénylik, akkor természetesen ki tudjuk egészíteni a mai órát, meg a jövő hetit. Ha esetleg valami hiányérzetük még maradna, akkor állok elébe és nagyon szívesen segítek önöknek a kérdéseik tisztázásában. Oké? Bemelegítőül, és azt szeretném kérni mindenkitől, hogy legyen itt velünk az óra végéig, jó? Mert szeretném az aktivitásukat látni, szeretném a kérdéseiket hallani az üzenőfalon, és szeretném a válaszaikat megkapni. Ki az, aki kockázat értékelt már? Tehát ki az, aki úgy gondolja, hogy ő végzett már valami fajta kockázat értékelést? Akkor most tegye fel a kezét az is, aki nem. Oké, Azt látom szép számmal, hogy sokan vagyunk, akik csináltunk már kockázatértékelést. Lehet szavazás is, tulajdonképpen mindegy. A szavazást most kihagyjuk. A lényeg, van, aki csinált már, úgy gondolja, van, aki úgy gondolja, hogy ő még nem csinált kockázatértékelést. Segítek az alapokat egy kicsit előkészíteni. Mindannyian végeztek már valami fajta kockázatértékelést. Lehet, hogy nem munkavédelmi szempontú kockázatértékelést, de mindannyian végeztünk kockázatértékelést, még akkor is, hogyha úgy gondoljuk, hogy nem. Nem igaz, hiszen ez a mindennapi életünk része, lehet, hogy nem tudatosan történik, lehet, hogy nem valamilyen módszertan szerint, de a tapasztalatainkra alapozva valamilyen kockázatértékelésen nap mint nap átesünk. Majd példaként tudunk ide citálni gondolatokat, például nem lépünk le az útra egy érkező autó elé, hiszen felmérjük az ütközés kockázatait és a lehetséges kimenetelét, és ennek megfelelően döntünk, tehát valamilyen kockázatértékelés megelőzi azt a döntést, amit meghozunk. Így aztán valószínűleg, hogy azért annyira nem lesz ismeretlen ez az eljárás, amiről itt beszélni fogunk, egy picit a módszertanát kell valahogy tudományosabb, vagy megfoghatóbb alapokra, kezelhetőbb alapokra áthelyezni. Ebben fog segíteni reményeim szerint önöknek ez az előadás és a tárgy. Mint minden esetben, a mai napot is kezdjük azzal, hogy egyáltalán megbeszéljük, hogy mi az a kockázat, amiről beszélünk, angolul risk. Ugye a kockázat értékelést is az angol szakirodalomban risk assessmentként fogják megtalálni. Az értelmező kézi szótárat hívjuk ismét segítségül, mely szerint a kockázat, mint főnév, valamilyen cselekvéssel, vállalkozással járó veszély, kár, baj, vagy kellemetlenség lehetőségé. A bizonytalanság hatása a célokra, és a veszély megvalósulásának, azaz a káros hatás bekövetkezésének a valószínűsége. Tehát ez valahol minden egyes ilyen értelmezésben valami fajta bizonytalanságot, veszélyt, bajjal járó, vagy a baj bekövetkezésének a veszélyét magában rejtő fogalom, és ami fontos, hogy a munkavédelmi törvény szerint a kockázat, a veszély helyzetben a sérülés, vagy az egészség károsodás valószínűségének és súlyosságának együttes hatását jelenti. Mi ennek mentén fogunk majd ma gondolkodni, hiszen mi a munkavédelmi törvény előírásainak megfelelően járunk el majd a kockázati értékelés tekintetében. És akkor tisztázzuk a kockázati értékelés fogalmát is. Az a folyamat, amely a kockázat elemzés eredményének összevetése a kockázati kritériumokkal annak megállapítására, hogy az adott kockázat és annak nagysága elfogadható vagy elviselhető-e. Ami problémát okoz a számunkra az, hogy tulajdonképpen a kockázati értékelés fogalmát a munkavédelmi törvény nem nagyon írja körül, hogy mit is értünk alatta. Nyilván meg fogjuk majd tárgyalni, hogy mit mond nekünk a jogszabály a kockázat értékeléssel kapcsolatosan, de azért azt gondolom, hogy a kockázat értékelés alatt nem látszanak a diák? Csak Miklós nem látja a diát, vagy senki sem? Szóljanak!
Én ilyen homályos.
Ó. A többieknek látható.
Jó, akkor megpróbálok valamit csinálni.
Jó, tehát a kockázat értékelés a potenciális egészségi és biztonsági kockázatok azonosításának és értékelésének a folyamata. Ezt ki fogjuk bontani az előadás során egy kicsit részletesebben is, de tulajdonképpen egy olyan eljárás, ahol a munkavégzés mindenféle szempontjának rendszerszerű vizsgálata fog megtörténni, amelynek során áttekintjük azt, hogy van-e olyan probléma, tényező, ami sérülést okozhat, Ha igen, akkor kiküszöbölhető-e valami módon ez a veszély, és ha igen, milyen módon? Milyen megelőző és védő intézkedések hozhatók annak érdekében, hogy a kockázatok megszűnjenek, vagy legalább elfogadható mértékűre csökkenjenek? És önök közül nagyon sokan bizonyára járatosak és tapasztaltak, vagy tájékozottak a kémiai biztonság területén ugye a kockázat becslés fogalmával és eljárásával, ami valamilyen tekintetben tulajdonképpen átfedésben van ezzel a kockázat értékeléssel, tehát amikor kockázat értékelésről beszélünk, akkor egy picikét ide gondolhatjuk a kémiai kockázat becslést is. Hát a kockázat értékelés, mint eljárás, ugye sajnos, hogy is mondjam, csak áldozatok árán alakult ki, tulajdonképpen visszavezethető az ipari tevékenységből fakadó veszélyek és a veszélyek kiküszöbölésére való törekvésre, hiszen az ipari technológiák fejlődése, rohamos fejlődése az elmúlt évtizedekben, illetőleg a modern technológiákkal járó fokozott veszélyek egyre inkább generálták azt, hogy valamilyen úton, módon tegyük hangsúlyossá a veszélyek kiküszöbölését és megelőzését. Hiszen ugye a 19. század második felétől, az iparosodástól a balesetek számának és súlyosságának nyilvánvaló növekedése indokoltá tette azt, hogy valamilyen intézkedések történjenek, amelyek alkalmasak arra, hogy valami úton, módon kezeljék ezeket a baleseteket és eseményeket. De akkor az első intézkedések, amelyek állami és társadalombiztosítási intézkedések formájában jelentek meg, nem annyira a megelőzésre a fókuszáltak, mint inkább a munkavállalókra vonatkozó előírásokat és szabályokat tartalmaztak. Tehát, hogy a munkavállalónak hogyan kell, milyen szabályok mentén kell végeznie a munkáját, és nem is nagyon, vagy csak nagyon csekély mértékben voltak megtalálhatók ekkor még a munkaeszközökre, a munkakörnyezetre, vagy mondjuk a munkáltatóra vonatkozó biztonsági és egészségi követelmények. Tehát az előírások elsősorban a munkavállalókra fókuszáltak. Tehát ebben az időszakban a megelőzés kizárólag szabályozásokkal történt, és nyilvánvaló módon, hogy ez a rendszer nem lehetett eredményes, hiszen mindig a balesetek bekövetkezését követően történt valamilyen utólagos szabályozás. Ez semmiképpen nem tekinthető megelőzésnek. Nyilván egy újabb baleset kialakulásának a veszélyét csökkentette ez a fajta szabályozás, de azért ez még nem volt elégséges. Nyilván jött az a felismerés is, hogy a balesetek problémát jelentenek nem csak a munkavállalók számára, hanem a munkáltatóknak is, hiszen járt velük bírság, kártérítési igény, tehát közvetlen költséget jelentett a munkáltatónak. És hát nőtt a potenciális veszélyeztetettség is, mert bonyolódtak a technológiák, veszélyesebb technológiák jelentek meg, és ugye megjelentek a veszélyes anyagok a termelésben, és egyre több veszélyes anyag került be a termelési folyamatokba. Ezekkel együtt nagy mértékben megnőtt a veszélyeztetettség is. Így ebben az állapotban a biztonsági színvonal megítéléséhez a balesetek és a foglalkozási megbetegedések gyakoriságát és súlyosságát már nem volt elegendő alapul venni. Tehát így biztonsági szintet nagyon-nagyon nehéz megítélni, de pláne kezelni. Ebből fakadóan kialakult az igény, hogy utólagos elemzés helyett a megelőzésre fókuszáljunk. De hogyan tehetjük ezt? Kell egy olyan rendszer, amelyek nem a balesetekből tanulnak, hanem a baleseti, tehát amelyben nem a balesetek eredményeiből tanulva hozzunk valamilyen intézkedés sorozatot, hanem amely alkalmas arra, hogy a balesetek kockázatait meg tudjuk valamilyen úton, módon ítélni, és ennek megfelelően tudunk a veszély csökkentése érdekében intézkedéseket hozni. És ez a rendszer, vagy ez a módszer a kockázatértékelés, ahol meg tudjuk vizsgálni az esemény bekövetkezése előtt a balesetek kockázatait, ezt valamilyen úton, módon meg tudjuk ítélni, rangsorolni tudjuk, és tudunk a megelőzés érdekében intézkedéseket hozni. Aki csinálta, az tudja, hogy ez elsőre zavarba ejtő feladat lehet, de azt gondolom, azt saját tapasztalatom alapján is így látom, hogy ha a módszertan, ha az alapelvek letisztulnak az önök számára, és egyszer, kétszer, háromszor, sokszor önök ezeket a kockázatértékeléseket majd elvégzik, akkor egyre tisztább lesz, hogy na hogyan is megy, hogyan is történik, hogyan lehet kockázatot valóban jól felismerni, értékelni, és megfelelő megelőzési intézkedéseket hozni. Ugye nyilvánvalóan ez a kockázatértékelési igény elsősorban olyan területen jelentkezett a kezdeti időszakban, ahol nagyon-nagyon nagy volt a baleset valószínűsége, és vagy a potenciális veszély hatása volt nagy, nukleáris ipar ilyen, a repülés vagy az űrtechnológia, de szerencsére később szélesebb körben elterjedt, hiszen hozta magával az a tény, hogy az üzemi méretek nagyon nagy mértékben, nagyon-nagyon megnőttek, rendkívül bonyolultá váltak, és mint ahogy az előbb is említettük, a gyártási folyamatokba egyre nagyobb mennyiségbe került be veszélyes anyag. Továbbá ezzel együtt jelentős mértékben megnőtt a potenciális balesetek bekövetkezésének a valószínűsége. Önök mindannyian voltak már veszélyes technológiák biztonsága előadáson, igaz? Tehát emlékeznek azokra az ipari balesetekre, amelyeket emlegettünk, meg azok hatásaira. Ugye, ha nem emlékeznek rá, akkor majd legyenek kedvesek felütni a veszélyes technológiák biztonsága diasort, és ott megnézni, hogy miről is van szó. Na tehát, a feladat utólagos elemzés helyett a megelőzés, kockázatértékeléssel, és a szabályok megvalósítására törekvő baleset megelőzési szabályozás helyett egy komplex elemző a várható hatásokat előzetesen feltáró és ezek alapján megfelelő megelőző intézkedéseket a kialakító rendszer alkalmazása. Oké, ezzel idáig megvagyunk. Igaz, hogy mi a különbség a között, hogy egy megtörtént baleset hatásait vizsgáljuk, vagy okait vizsgáljuk, és aztán ennek megfelelően hozunk valamilyen szabályozást, amit kizárólag a munkavállaló működésének, vagy munkájára vonatkozóan alakítunk ki, és mi az eljárás, ahol egy komplex szemlélet alapján vizsgáljuk az adott tevékenység kockázatait, és aztán ennek megfelelően hozunk mindenféle olyan megelőző intézkedést, ami nem elsősorban a munkavállaló munkavégzésének a szabályozására vonatkozik. Itt vannak velem? Tehát visszajelzést szeretnék kérni. Jó, hogy itt vagyunk, és értjük ezt a különbséget, ami felé most megyünk. Oké. Okay. Szuper. Na, a kockázat értékelés természetesen előírja a jogszabály is. Ezt egyrészt az irányelv, tehát az Európai Uniós irányelv is, a keretirányelv előírja, ezt 1989-ben vezette be az irányelv, és a kockázat értékelést, mint kulcsfontosságú elemet hivatkozza, illetőleg meghatározza a minimális elvárásokat amit ugye minden tagállamnak be kell építeni a saját jogszabályrendszerébe, és nyilvánvalóan így bekerült a munkavédelemről szóló törvénybe is, 93 évi 93-as törvénybe, 98 január 1-től munkáltatói feladat a kockázatértékelés. És hát a törvény kimondja többek között azt, hogy minden munkáltatónak rendelkeznie kell a kockázatértékeléssel. Hát, hogy egész pontosan mit ír elő nekünk a törvény, azt előbb-utóbb önök is kívülről fogják majd emlegetni. A jogszabály azt mondja, hogy a munkáltató köteles minőségileg, illetőleg szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására. A kockázat értékelés során azonosítjuk a várható veszélyeket, a veszélyeztetett körét, és a munkáltató felbecsüli a veszély jellegét, valamint a veszélyeztetettség mértékét. Kérdés, hogy értjük-e, hogy mi a feladat ebből. Én azt gondolom, hogy nagy részt igen, de itt csak annyit kapunk információként, hogy kötelesek vagyunk minőségileg, szükség esetén mennyiségileg értékelni a kockázatokat. Erre majd visszatérünk, hogy mit jelent az, hogy mennyiségileg és hogy szükség esetén mennyiségileg. Nyilvánvalóan nem árulok el vele túl nagy titkot, hogy mennyiségileg ott kell értékelni, ahol valamilyen mérhető kibocsátás, terhelés, zaj, por, valamilyen expozíció történik, és arra esetleg határértékek vannak előírva, akkor természetesen ott mennyiségi értékelésre is majd szükség lesz. Ezt itt le is írjuk, ugye, hogy a kockázat értékelés során az egészségvédelmi határértékekkel szabályozott kóroki tényezők előfordulása esetén munkahigiénés vizsgálatokkal kell gondoskodni az expozíció mértékének a meghatározásáról. Tehát lesz szerepe a mennyiségi értékelésnek is, nem minden esetben. A kérdés az, hogy mikor csináljuk a kockázatértékelést. Megelőzési eljárásról beszélünk. Megelőzésen van a hangsúly, tehát a tevékenység megkezdése előtt, azt követően indokolt esetben, de minimum 3 évente. Mit mond ez nekünk? Azt, hogy mielőtt egy munkahelyet kialakítunk, mielőtt azon a munkahelyen, gépen, berendezésen, munkaeszközzel, teljesen mindegy, megkezdené a munkavállaló a munkát, azt megelőzően végezzük a kockázatértékelést és a kockázatkezelést is lehetőség szerint, és persze, hogyha szükséges, és a kockázatértékelést követően történhet a munkavégzés engedélyezése. Majd azt látni fogjuk, hogy ez miért így van. Nyilván így fogunk tudni megelőzni. Azt is látjuk majd, hogy milyen folyamaton keresztül jutunk el odáig, hogy a kockázatértékeléstől a munkavégzés megkezdéséig mi mindenen megyünk keresztül kockázatcsökkentő eljárásokon, a kockázatkommunikáción és egyebeken. Kötelesek vagyunk indokolt esetben ismételni a kockázatértékelést, a törvény szerint indokolt esetben akkor, hogyha megváltozik a munkavégzés módja, vagy a technológia, vagy a körülmények. Ha munkakörülményi tényezők megváltozhattak a munkavégzés során, illetőleg, hogyha azzal a technológiával, munkaeszközzel, vagy a munkavégzés módjának hiányosságával kapcsolatosan valamilyen munkabaleset, vagy fokozott expozíció, esetleg foglalkozási megbetegedés történt. És ha a kockázat értékelés valamilyen szempontra nem terjed ki. Hát itt már vakarjuk a fejünket, mert bonyolódik a történet. Én ezen a ponton azt fogom önöknek mondani, hogy amit a jogszabály előír, az alapvetően nem egy rossz szemlélet, hiszen azt mondja nekünk munkavédelmi szakembereknek, hogy kockázatértékelést egy bizonyos állapotra készítünk. Tehát sajnos azt kell látni, hogy a régi, nem tudom ki mióta van benne a munkavédelemben, én egy 10 évvel ezelőtt még azt láttam, hogy a munkáltatóknál a kockázatértékelés úgy történik, hogy ilyen kampányszerűen elvégezte a kockázatértékelést, és azt a dokumentációt feltette a polcra, amit kapott a munkavédelmi szakembertől a munkáltató, megelégedetten hátradőlt, hogy a kockázatértékelés kész van, meg tudom mutatni bármikor, ha jön a hatóság ellenőrizni, és majd jövőre, vagy amikor aktuálissá válik, akkor újra elvégezzük a kockázatértékelést. Szerencsés esetben tényleg történt is valami valós tevékenység a dokumentáció elkészítése előtt. Nagyon sok esetben láttam azt, hogy a következő évben, akkor még évente volt kötelező a kockázatértékelést elvégezni, jött a munkavédelmi szakember, és ugyanazt a dokumentációt újra kinyomtatva aláírta, végment, megnézte, hogy van-e valami új technológia, vagy nincs, és ha nincs, fogta, aláírta, és lefrissítve, idézőjelben mondom a frissítést, lefrissítve felkerült a kockázatértékelés a polcra. Na, ez nem egy jó megközelítés. Itt az alapelv az lenne, hogy ha változik a munkakörülményekbe bármi, de ezt látni fogják, bele fognak jönni, ez a mindennapjaink része lesz előbb vagy utóbb, ha változik valami az adott munkahelyen, akkor természetesen a körülmények olyan módon változnak, hogy a kockázatok is változnak vele együtt, tehát újra és újra és újra el kell végezni a kockázatértékelést. Mondhatjuk azt, hogy ez nem egy ilyen kampányszerű folyamat kell, hogy legyen, hogy ma megcsinálom, és majd 3 év múlva újra, hanem szinte folyamatosan foglalkozni kell azzal, hogy milyen kockázatok fordulhatnak elő egy adott időpontban, egy adott munkahelyen. Ez azért érdekes probléma, mert nyilván vannak olyan vállalatok, olyan cégek, ahol a technológia nagyon ritkán változik, ahol a körülmények nagyon ritkán változnak, és ilyen módon történik a termelés. De van olyan munka is, például, mint a miénk, ahol szinte folyamatosan változik valamilyen szempont szerint, vagy valamilyen módon az üzem élete, és módosítanak valamit a technológián, bővítünk, gépet cserélünk, mit tudom, tehát nyilván nem lehet azt mondani, hogy egy módosítást követően majd megvárjuk a következő kockázatértékelést, mert úgyis már csak 2,5 év van odáig, majd akkor megcsináljuk. Nem. Tehát gyakorlatilag folyamatosan végezzük a kockázatértékelést, ha valami változik a munkakörülmények tekintetében, és változik sűrűn. Nem elhanyagolható szempont, de nem ezt gondolom a legfontosabbnak. Azt hiszem, a múlt alkalommal is volt róla szó, hogy nem a hatóságnak végezzük a kockázatértékelést, nem a hatóságnak végezzük a munkavédelmi tevékenységet, de azért fontos, hogy a munkavédelmi hatósági ellenőrzés során bizonyítani kell a tevékenység megkezdésének tényét és időpontját. Tehát azt, hogy én ténylegesen mikor indítottam el a technológiát, és mikor végeztem a kockázatértékelést, ez írásban bizonyítható kell legyen a hatóságnak. Néhány dolgot könnyen tudunk bizonyítani, igaz? Melyik az a technológia, vagy melyik az a munkavégzés, amit biztosan be kell tudjunk mutatni írásban a hatóságnak, hogy ezt most indítottuk el. Ha visszagondolnak az előző előadásokra, mi az, amit biztosan tudunk, hogy írásban be tudunk bizonyítani a hatóságnak, ha esetleg kérdezné?
Rákkelt.
Hát igen, Katalin ott adja a választ. A veszélyes gépek és technológiák üzemeltetését írásban kell elrendelje a munkáltató. Úgy van, Ágnes, ugye az üzembe helyezés munkavédelmi szempontú ellenőrzés és üzembe helyezés, illetőleg a használat elrendelése írásban történik, tehát mondjuk a veszélyes technológiák esetében biztosan tudjuk igazolni, hogy a technológiát mikor indítottuk el, vagy azt a műveletet mikor indítottuk be, de egyébként minden egyéb más esetben is igazolni kell tudni a hatóságnak, hogy mikor kezdtük meg a tevékenységet. És természetesen ennek megfelelően a kockázatértékelést is úgy kell végezni, hogy ne csak egy valami feljegyzés legyen róla, hanem azt mikor ki és mikor végezte, és az legyen leigazolva, hogy igazolható legyen az annak az elvégzésének a dátuma. Nem túl sok mindent kapunk a jogszabályban arra vonatkozóan, hogy na akkor mi is mi is legyen a kockázatértékelés tartalma. Némi minimum követelményt meghatároz a jogszabály, hogy legyen a kockázatértékelés időpontja, helye és tárgya, illetőleg az értékelést végző adatai legyenek rögzítve a kockázatértékelésben, tartalmazza a kockázatértékelések, a kockázatértékelése a veszélyek azonosítását, a veszélyeztetettek azonosítását és számát, a kockázatot súlyosbító tényezőket, a minőség, tehát a kockázat minőségi és mennyiségi értékelését, valamint valami fajta összevetést annak megállapítására, hogy a körülmények, a vizsgált körülmények megfelelnek-e a munkavédelemre vonatkozó szabályoknak, legyenek rögzítve a szükséges megelőző intézkedések, a határidők és felelősök, a kockázati értékelés ismételt elvégzésének tervezett időpontja, és az előző kockázati értékelés időpontja. Nem túl sok, de azért a tartalmi vázlatot megadja. Azt itt megemlítem még ennél a pontnál, hogy nem kapunk ugyanakkor egyértelmű segítséget ahhoz, hogy és akkor mi alapján kell elvégezni magát a kockázatértékelést, de erre vissza fogunk majd térni. Jó, tehát a minimum követelményeket itt látjuk. A munkáltatói kötelességek az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés kapcsán, de ezt azt hiszem, hogy önök már szinte kívülről tudják, hiszen tanulták, gyorsan csak átismételjük, hogy lássuk, hogy mi az, amiről itt szó van majd, vagy szó lesz majd, hogyan kapcsolódik a kockázatértékeléshez mindez. Ugye a szükséges utasításokat és tájékoztatást, a munkavégzést megelőzően a munkavállalónak megadni. Milyen utasítást, milyen tájékoztatást? Ugye a munkautasítást és a tájékoztatást jogszabály szerint a munkavállaló munkavégzésével kapcsolatos kockázatokról, ugye a munkavállalót tájékoztatni kell. Mi alapján tudjuk meghatározni ezeket a kockázatokat? A kockázat értékelési eljárás eredménye alapján. Sőt, bizonyos munkautasításokat is, vagy annak a munkavédelemmel kapcsolatos részét szintén csak a kockázatértékelés eredménye alapján célszerű és lehetséges a megfelelőképpen megcsinálni, vagy összeszedni. Igaz? Rendszeresen meggyőződni arról, tehát a munkáltató köteles rendszeresen meggyőződni arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek, a munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket. Tehát ez a munkavédelmi ellenőrzésnek vagy a munkavédelmi ellenőrzésre vonatkozó egy előírás, hogy a munkavállalók megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket. Csodálatos, de ne feledkezzünk meg arról sem, hogy arról is kötelesek vagyunk rendszeresen meggyőződni, ahogy itt írja a jogszabály, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek. Illetőleg, hogy a munkavállalók valóban ismerik-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket. Ne legyen egyoldalú az ellenőrzés, vagy ez a visszacsekkolás. Megfelelő munkaeszközöket köteles biztosítani, tárgyalni a munkavállalókkal a új technológia vagy változtatás előtt, megtárgyalni a munkavállalókkal az egészségre és biztonságra kiható következményekről. Munkabalesetet, vagy bármilyen rendellenességet, illetőleg bejelentést haladéktalanul kivizsgálni, szükséges intézkedéseket megtenni. Baleset és foglalkozás vagy foglalkozási megbetegedés esetén az 5. fejezet rendelkezéseinek megfelelően eljárni. Ugye az 5. fejezet a munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések bejelentésével, kivizsgálásával és nyilvántartásával foglalkozik a jogszabályban. Biztosítani köteles a munkáltató a védőeszközök rendeltetésszerű használhatóságát. Eleve a védőeszközöket biztosítani kell. Azok rendeltetésszerű használatát, védőképességét, kielégítő higién és állapotát, stb. 2 hét múlva a védőeszközök, egyéni védőeszközök tárgy kapcsán részletesen is tárgyalni fogjuk. És minden szükséges intézkedést megtenni a biztonság és egészségvédelem érdekében. Hát ezek ilyen általános szabályok. Olvasom Miklós kérdését, ha meghatároztuk a szükséges intézkedéseket és felelősségeket, akkor az intézkedések megtörténének tényét hogyan igazoljuk? Mármint azt majd csatoljuk a kockázatértékeléshez, vagy újabb kockázatértékelésnél mérjük fel. Itt van velünk Katalin, pontosan meg tudná adni a választ, ha a mikrofonja be lenne kapcsolva, igaz Katalin? Én elmondom azért önöknek, hogy a kockázat ért, de majd eljutunk oda, jó, hogyha látjuk majd a kockázat értékelés eredményét a kezünkben írásban, ott fel lesznek tárva azok a kockázatok, és valamiképpen rangsorolva azok a kockázatok, amiket az eljárásban feltártunk, azokhoz a kockázatokhoz önök, mint munkavédelmi szakemberek intézkedéseket kell majd, ahogy Erika is írja, intézkedési tervet kell majd javasoljanak, olyan intézkedésekkel, amelyek a kockázatokat kiküszöbölni segítenek, vagy legalább elfogadható mértékűre csökkenteni. Mint ahogy az előbb olvashatták a dián, a kockázat értékelésnek tartalmaznia kell ezt az intézkedési tervet, a felelősöket és a határidejüket, és én azt gondolom, hogy akkor zárul, vagy akkor megfelelő a dolog, hogyha ezeknek az intézkedéseknek a bevezetését nyomon is követjük, hiszen ha visszagondolunk arra az elméletre, amiről az előbb beszélgettünk, hogy ha változnak a körülmények, akkor az ismételt kockázat értékeléssel jár, tehát ha bevezetünk valamit, egy megelőző intézkedést, egy valamilyen műszaki intézkedést, egy kollektív védelmet beépítünk valahova, akkor a körülmények megváltoztak, tehát én azt köteles vagyok visszaellenőrizni, hogy az jól működik-e. Megtörtént a bevezetés, leírom a kockázatértékelési dokumentációba, hogy bevezettem, visszaellenőriztem, és egy dátummal aláírom. És már megvan Miklós kérdésére a választ, hogy visszaigazolom azt, hogy én annak az intézkedésnek a jó megtörténtét és a jóságát leellenőriztem. Oké? El fogunk jutni idáig, reményeim szerint még a mai nap folyamán, ha nem, akkor a legkésőbb a jövő héten. Itt is van, a munkáltató a kockázatértékelést követően, annak a megállapításait figyelembe véve határozza meg a védekezés leghatékonyabb módját, és a szükséges megelőzési intézkedéseket. Hát, ennyit a jogszabályi előírásról. Vissza fogunk még kanyarodni hozzá egy párszor, de nagyrészt az alapelvei érthetők és elfogadhatók. A kockázat értékelés célját tekintve, tehát akkor eljutunk oda, hogy a fő célunk a megelőzés. Lehet, hogy önöknek ezt nem kell különösebben kihangsúlyozni, remélem, hogy így van, sőt, tudom, hogy így van, de sajnos a gyakorlat még nem erre mutat, vagy nem ezt igazolja, illetőleg önök majd meg kell, hogy értessék ezt a munkáltatóval, hogy a kockázatértékelés célja nem a hatóságok és a jogszabályi előírások kielégítése. Oké, a megelőzés a célja. És maradjunk ennél a fogalomnál végig, hogy megelőzni szeretnénk valamilyen nem kívánatos eseményt. Balesetet, fokozott expozíciót vagy foglalkozási megbetegedést a kockázat értékelés révén. A kockázatokat szeretnénk elhárítani, megszüntetni, vagy elfogadható mértékűre csökkenteni. Ennek az eljárásnak az alapján szeretnénk a szükséges megelőzési intézkedéseket egyáltalán meghatározni, és azt valamilyen úton, módon rangsorolni. Jó? Ez a legfontosabb. Itt kihangsúlyozzuk, hogy nem elvont, nem ilyen elméleti összefüggések megállapítása a cél, hanem konkrét munkahelyi helyzeteket, teendőket vizsgálva a megelőzés a hangsúly. Az nagyon fontos, és a jogszabály is így nyilatkozik, hogy elfogadható mértékűre szeretnénk csökkenteni a kockázatokat. Ideális lenne természetesen, ha teljesen meg tudnánk szüntetni minden kockázatot, de ez nem minden esetben lehetséges, sőt mondjuk azt, hogy a legtöbb esetben nem lehetséges. Ennek megfelelően a cél a megfelelő mértékű kockázatcsökkentés olyan módon, hogy a fennmaradó kockázatok elfogadható mértékűek legyenek. Ennek megfelelően tehát a kockázat értékelés, mint rendszer elismeri, hogy a kockázatmentes munkavégzés megteremtése nem minden esetben valósítható meg. Ez ugye érthető az önök számára is, hogy nem lehet cél, és nem beletörik a bicskája a szakembernek abba, ha célként tűzi ki, hogy minden kockázatot elimináljon, mert nem lehet. Nem ez a cél. Természetesen elsősorban arra törekszünk, hogy megszüntessük a kockázatokat, de ha nem sikerül megszüntetni, akkor azt mondhatjuk, hogy az elfogadható mértékűre történő csökkentésük is eredmény, és elfogadható eredmény. De ezt látni fogjuk majd menet közben, hogy mit jelent az, hogy elfogadható mértékűre csökkentünk kockázatokat. Na és akkor hogyan is alakul a kockázat értékelés, mint folyamat? Ahogy mondtuk, ugye ez a veszélyek megelőzésével összefüggő valamilyen eljárás, amely a kockázatok felismerésén és értékelésén alapul, ahol tulajdonképpen az adott munkahelyen a kockázat értékelés pillanatában adott vagy meglévő személyi, tárgyi, szervezési feltételeket hasonlítjuk össze a munkavédelmi jogszabályokkal és előírásokkal. Vagyis ennek megfelelően a kockázat értékelés a mi szaktevékenységünk, a munkavédelmi szaktevékenység alapvető meghatározó eleme. Egy módszer, ami a most a megelőzés legkorszerűbbnek tartott eszköze, ami segít bennünket abban, hogy feltárjuk azokat az okokat és következményeket, amelyek egy adott munkahelyen balesethez vagy foglalkozási megbetegedéshez vezethetnek. Én még egyszer ebben a pontban azt szeretném kihangsúlyozni, hogy a korábban jellemző ilyen kampányszerű kockázat értékeléstől elkanyarodva értsük meg azt, és kezeljük így, és értessük meg a munkáltatónkkal, hogy a kockázatértékelés az alapvető információforrásunk, és az alapvető olyan feltáró tevékenységünk, ami megalapozza egyáltalán azt, hogy mi jó munkavédelmi tevékenységet tudjunk egy cégnél végezni. Tehát ha megcsináltatom, és felteszem a polcra, mert ha jön a hatóság, akkor majd meg tudom neki mutatni eljárástól, teljes mértékben elszakadva arra törekedjünk, hogy ez az az eljárás, ami alapján én, mint munkavédelmi szakember, aztán a munkavállalók képviselője és a munkavállalók, illetőleg a munkáltató egyáltalán megfelelő információhoz jut, és intézkedéseket képes majd hozni annak érdekében, vagy kialakítani annak érdekében, hogy csökkentse a kockázatokat, vagy megszüntesse azokat. Ezért mondjuk azt, hogy ez a mi tevékenységünk, a munkavédelem alapvető és meghatározó eleme kell, hogy legyen, nem pedig egy jogszabályi követelményt kielégítő valamilyen cselekedet. Ennek megfelelően, ha engem kérdez bárki, akkor én abba se hiszek, hogy a kockázati értékelést hatékonyan, de ezen vitatkozhatunk egyébként, de én azt hiszem, és így gondolom, hogy kockázati értékelést úgy végeztetni, hogy én azt kiadom egy külső szakértőnek, és ő majd megcsinálja nekem, és akkor majd nekem az jó lesz, hatékonyan nem lehet. Nélkülem, aki ott felelős vagyok a munkavédelemért egy adott cégnél, nem lehet kockázatértékelést úgy végezni, hogy annak az eredménye majd hatékony legyen az általam képviselt cég mindennapjaiba. De önök lehet, hogy ezt másképp látják, azt is elfogadom, én azt gondolom, hogy nem eredményes, nem működőképes, vagy legalábbis nem teljes mértékben és hatékony ez a megoldás. Aztán az is fontos, hogy valahol a kockázati értékelés a baleseti és egyéb események megelőzésén túl a segítheti és segíti is a termelési és a kapcsolódó folyamatok optimalizálását, vagyis segíti a vállalat fenntartható működését. Hiszen hozzájárul ahhoz, hogy kevesebb veszteséggel, kevesebb munkaidő kieséssel, kevesebb felesleges kiadással és optimálisan, vagy az optimálishoz közeli állapotban működjön a gyár, legalábbis a munkavédelem oldaláról az ehhez való hozzájárulást én azt gondolom, hogy mindenképpen segíti. Nem matematikai valószínűségekkel dolgozunk, és nem elméleti összefüggésekkel, hanem konkrét helyzetelemzésekkel, ahol vagy aminek mentén alaposan és szakszerűen áttekintjük azt, hogy mi károsíthatja vagy veszélyeztetheti a munkavállalókat, és milyen megelőzési intézkedésekre lehet szükség annak érdekében, hogy ezeket megszüntessük, vagy elfogadható mértékűre csökkentsük. Vagyis tulajdonképpen a munkavédelmi követelmények szisztematikus ellenőrzését végezzük, azért, hogy a hatásokat, az előbb említett veszélyeztető vagy károsító hatásokat időben felismerjük, és az ellenük szükséges, vagy a megszüntetésük érdekében szükséges intézkedéseket időben meg tudjuk tenni, és be tudjuk vezetni. Azt nagyrészt megbeszéltük, hogy ezek a fogalmak mit jelentenek, tehát a kockázatértékelés mi a célja, mit jelent a kockázatértékelés, mi a veszély és a kockázat. A kockázatértékelési folyamat során az összes veszélyt egyszerre kell értékeljük, ezt majd látni fogjuk. Ennek az oka az, hogy a különböző veszélyek elkülönített értékelése esetén nagyon-nagyon nehéz a fontossági sorrendet megállapítani, és ami még fontosabb, hogy a balesetek létrejöttében a legtöbb esetben nem egy tényező játszik szerepet, hanem több tényező együttesen. Így aztán ezeket az eljárásban egyszerre kell értékelni a kockázatértékelést végző szakembernek. Akkor hogy is áll össze egy ilyen kockázatértékelési folyamat? Ugye először megtervezzük magát a kockázatértékelési eljárás lefolytatását, meghatározzuk azokat a személyeket, vagy kiválasztjuk azokat a személyeket, akik a kockázatértékelésben majd szerepet vállalnak, és akik a kockázatértékelést végzik. Azt hadd kérdezzem meg önöktől, hogy biztosan kinek kell valamilyen úton módon benne lenni, tehát ki az, aki a kockázatértékelést kell, hogy végezze, és kinek kell még benne lennie, arra emlékeznek-e?
Munkabiztonsági szakember fogja végezni, de be kell vonni a munkavállalót, a munkáltatót is, foglalkozás egészségügyi szakorvost, illetőleg, hogyha van, akkor munkavédelmi képviselőt is.
Igen, tehát mivel a kockázatértékelés munkavédelmi és foglalkozás egészségügyi szaktevékenység, ezért aki végzi munkavédelmi szakember és a foglalkozás egészségügyi szakorvos, de valóban be kell vonni a munkáltatót, illetőleg a munkavállalók képviselőit is a kockázatértékelésbe. Jó? Sőt, a munkavállalót is. Következő lépésként, tehát ha megvannak a személyek, akik a kockázatértékelést végzik, jön az információk meghatározása és összegyűjtése, ennek a módszereiről fogunk majd részletesebben is beszélni. Ha megvan minden információm, minden szükséges információ a birtokomban van, jön a veszély feltárás és a rangsorolása, el kell végezzük a veszélyeztetettek azonosítását, és ahogy a jogszabály előírta, ugye rögzíteni kell az érintettek számát, tehát veszélyeztetett nem csak az adott munkahelyen dolgozó munkavállaló lesz, ezt biztosan tudjuk, vagy értjük, hanem a munkaható körében tartózkodók és látogatók, vagy az ott tartózkodók, ideiglenesen ott tartózkodók is lehetnek veszélyeztetettek. Jön a kockázatok meghatározása, a kockázati szintek megállapítása, aztán ennek eredményeképpen a kockázatok elfogadhatóságáról való döntés, majd a kockázat kezelés maga, amelynek mentén vagy eredményeképpen majd születik egy intézkedési terv, megtesszük a szükséges intézkedéseket, és azokat ellenőrizzük is. És egy van, ami itt most még kimaradt a feladatainkból. Mit gondolnak, mi az, ami hiányzik? Tehát megterveztem, kiválasztottam a személyeket, összegyűjtöttem az információkat, feltártam a veszélyeket, azokat rangsoroltam, tudom, hogy kik a veszélyeztetettek, megnéztem a kockázatokat, határoztam meg hozzájuk kockázati szinteket valamilyen eljárás mentén. Van intézkedési tervem, meg is született az intézkedés, vissza is ellenőriztem, de közben valami kimaradt. Mi maradt el? Azaz. Kiránál ott a válasz, Csabánál is. A kommunikáció. A kockázat kommunikáció. Így van, Mária. Nagyon jó a válasz. A kockázat kommunikáció, hiszen a munkavállalókat tájékoztatnom kell egyrészt a feltárt veszélyekkel kapcsolatban, másrészt pedig a meghozott intézkedésekről is. Így van? Jár önöknek a taps. Aztán az, hogy én a kockázat értékelést hogyan szakaszolom, annak többféle módszere lehet. A legfontosabb tartalmi elemeket itt látjuk az ábrán. Nagyrészt erről volt szó az előzőekben is. Ezt lehet tovább bontani tetszőleges módon. De alapjába véve csak arról van szó, hogy azonosítom a veszély és a kockázatoknak, a veszélynek és a kockázat kitett személyeket. Értékelem és rangsorolom a kockázatokat. Hozok valamilyen megelőzési intézkedéseket. Végrehajtom, azt nyomon követem és felülvizsgálom. Na nézzük a kockázat értékelés elemeit akkor egy kicsit részletesebben. Ugye, ahogy mondtuk, veszélyazonosítás, veszélyeztetettek azonosítása, mennyiségi és minőségi értékelés. A veszélyek azonosítása a magának a kockázat értékelési eljárásnak az első szakasza, vagyis azoknak az adatoknak az összegyűjtése, ami alapján én a kockázatokat majd értékelni fogom tudni, vagy egyáltalán számba tudom venni, és ennek az eljárásnak, vagy ennek a szakasznak a végrehajtása során valamennyi veszélyt számba kell venni, amit ott a munkafolyamat vizsgálata során fel tudok tárni. Figyelemmel a kapcsolódó munkafolyamatokra, a munkakörülményekre, az adott feladatra, a személyi szervezési tényezőkre, de a váratlan, de életszerű eseményekre is. Én azt hiszem, de ezt elmesélik azok, akik már végeztek munkavédelmi kockázati értékelést, hogy az első időben, amikor az első néhány kockázati értékelést végezzük, akkor ez először egy ilyen ijesztő feladatnak tűnik, de később, ahogy a rutin meg a tapasztalat kialakul, én azt hiszem, hogy ez egyre könnyebb és egyre nem is, hogy rutinosabbá, hanem egyre inkább egyértelművé fog válni az önök számára. Valaki, aki már végzett munkavédelmi kockázati értékelést, erősítse meg, vagy cáfoljon meg, az lenne a legjobb, hogy az elején ez egy nehéz feladat, mert mert mindenféle olyan információt össze kellene tudnunk gyűjteni, aminek a birtokában lehet, hogy nem is vagyunk mi munkavédelmi szakemberek. Ha belegondolok abba, hogy ma már egy-egy bonyolultabb technológia működtetéséhez, kezeléséhez gyakorta külön szakképesítésre vagy szakvégzettségre van szükség, hát ember legyen az a munkavédelmi szakember a talpán, aki minden kockázatot úgy tud feltárni, hogy abból eredményes kockázatértékelés szülessen, de ez csak az... Na, akkor nézzük, hogy zajlott ez önöknél az elején. Andrea, a tapasztalattal egyre több mindenre gondolunk az elejéhez, később, így van. Csaba, nem is értettem, mit csinálok, csak kitöltöttem a rossz előre gyártott dokumentumokat az elejéhez képest, igen, Andrea. Tehát igaz, tehát az elején ismerkedünk, nem is biztos, hogy tudjuk pontosan, hogyan működik a technológia. Természetesen segítünk magunkon, és ahogy Katalin is írja, nagyon jó, hogy nagyon sok időt kell a tevékenység mellett eltölteni, tehát konkrétan ott a munkavégzést vizsgálni. Ez azért egy picit olyan értelemben nehéz, hogy ugye a jogszabály azt mondja, hogy az első alkalommal a kockázatértékelést a tevékenység megkezdése előtt kell elvégezni. Ugye akkor azért még nem, ha tapasztalatlanok vagyunk, nem ismerjük a technológiát, akkor ebben az esetben viszonylag nehéz dolgunk van a kockázatértékelés tekintetében, de azt gondolom, hogy bele fognak jönni önök is, mint a kiskutya az ugatásba. Az elején egy kicsit még nehéz, de ahogy ismerkednek a technológiákkal, a különböző eljárásokkal, ahogy gyűjtik az információkat, egyre több olyan információ, kockázat, gyakorlatilag, ha lehet azt mondani, akkor az önök fejében is ki fog alakulni egy ilyen kockázati térkép, vagy nem tudom, minek hívjuk ezt. Tehát birtokába lesznek, megismerik a különböző technológiákhoz kapcsolódó, a különböző körülményekhez kapcsolódó kockázatokat, és egyre inkább alkalmassá válnak majd arra, hogy valóban mindenféle olyan veszélyt számba tudjanak venni egy-egy kockázatértékelés eljárás során, ami ott valóban életszerűen előfordulhat. Tehát nem, azt akartam csak ezzel az egészen mondani, hogy igen, tudom, hogy az elején ez egy nehéz folyamat, hogy mindent számba vegyünk, de nem kell megijedni, jön ez majd a tapasztalattal. És ahogy itt írják az üzenőfalon, én jártam úgy, volt olyan is, hogy 3 év után jött elő olyan kockázat, amire soha senki nem gondolt. De ehhez sok bejárás, kommunikáció kell a munkavállalókkal. Fontos a szakmai tapasztalat, nagyon sokat meg kell csinálni, hogy egyre jobb legyen. Na igen, de itt tartunk, erről beszélünk, hogy folyamatosan oda kell figyelni a munkafolyamatokra, ezért vagyunk mi ott, szerencsés esetben munkavédelmi szakemberek ott a cég mindennapi életében, hogy folyamatosan figyelemmel kísérjük a munkafolyamatokat, és gyűjtsük magunknak azokat az információkat, amik alapján egyre jobban, egyre eredményesebben fogjuk tudni a kockázati értékeléseket elvégezni. Oké? Okay? Nem kell tőle megijedni. Na, de Szabó tanár úr egyébként fog majd mutatni önöknek egy veszélylistát, kezdett el ő a hallgatókkal összeállítani, és már úgy tudom, hogy iszonyúan nagy, terjedelmes, vastag dokumentáció van már a birtokában, meg nyilván az ő segítségével majd az önök birtokában, de ez a veszélylista az önök fejében is előbb-utóbb ki fog majd alakulni. Na, veszélyt jelenthet jogszabályi követelményektől való eltérés, munkautasítás vagy munkáltatói utasításoktól való eltérés, technikai színvonal jelenlegi állásából ismert veszélyeztetés lehetősége. Többek között, hiszen sok más egyéb veszély is fennáll. Nyilvánvalóan azt gondoljuk, vagy azt reméljük mi, a munkavédelmi szakemberek, hogy minden olyan gép, berendezés, eszköz, amit a munkával kapcsolatban ahhoz a munkavállalók felhasználnak, és amiket a munkáltató beszerez munkavégzés céljából, az megfelel valamilyen szabványnak vagy előírásnak, hát maradjunk annyiban, hogy a gyakorlat nem feltétlenül ezt mutatja, hiszen jönnek ide az országba távol-keletről is mindenféle gépek és berendezések, nem feltétlenül ugyanazoknak a jogszabályi előírásoknak felelnek meg. Aztán nagyon sok esetben előfordul, hogy a gép telepítése nem megfelelő, tehát egy csomó olyan a jogszabályi követelményektől való eltérés előfordulhat, ami veszélyt jelenthet. Természetesen figyelemmel kell lenni a kockázatértékelés során arra, hogy mi történik akkor, hogyha eltér a munkavállaló a munkáltatói utasításoktól. De talán azt is meg lehetne említeni, hogy egyáltalán megnézzük azt, hogy mit tartalmaznak a munkáltatói utasítások. Tehát, hogy azok valóban tartalmaznak-e minden szükséges információt arra vonatkozóan, hogy hogyan kell az adott munkafolyamat során eljárni. Bocsánat. Én meg szoktam nézni a munkautasításokat is. A veszélyek számbavételét néhány információ segíti. Ugye a vizsgálat tárgyának szemrevételezése, de hát ezt önök is írják itt az üzenőfalon, hogy a helyszínbejárás során a precizitásra kell törekedni, ott kell lenni, nem csak oda megyünk, 10 perc alatt összeírunk valamit, hanem szemrevételezzük, megnézzük a folyamatot, megnézzük, mi zajlik azon a munkahelyen, nem csak egy rövid időtartamot vizsgálunk belőle, hanem lehetőséghez mérten a teljes munkafolyamatot végignézzük, a munkamódszereket megfigyeljük, megnézzük a vonatkozó jogszabályokat, vagy ha vannak, akkor szabványokat, már a vonatkozó szabványokat, a gyártói dokumentációk előírásait, aztán, ahogy az előbb említettem, a munkáltatói szabályokat, Csaba is említi, hogy a gépkönyv és a munkautasítás sokat segít, itt éppen ugye erről beszélünk, aztán meghallgatjuk a munkavállalók és a munkavédelmi képviselők észrevételeit, igaz? Megkérdezzük őket, hiszen ő van ott ugye a munkavállaló, ő áll ott a gép mellett, ő dolgozik azzal a berendezéssel, ő végzi azt adott munkafolyamatot. Nyilvánvalóan a legtöbb tapasztalata neki van arra vonatkozóan, hogy mi történik ott, és hogy esetleg milyen kockázatokkal vagy esetekkel találkozott a munkavégzés során. Érdemes meghallgatni, mert nagyon-nagyon sok olyan információ terül ki ezekből, amelyek a kockázatértékelést hát nagy mértékben színesítik. Aztán itt van nekünk a munkabalesetek és az egyéb események, foglalkozási megbetegedések, rendkívüli események, fokozott expozíciók, kivizsgálási dokumentumai. Ugye nyilván azért történik maga a kivizsgálási eljárás is, hogy megfelelő információt kapjunk arra vonatkozóan, hogy mi vezetett egy-egy ilyen eseményhez, tehát mik voltak a gyökérokai. Szakmai tapasztalatcserék eredményei, ezt egymás között különböző fórumokon szerencsére a munkavédelmi szakemberek látom itt-ott, hogy megteszik. Az igazán belevalók, ugye szakirodalom, szakmai adatbázisok áttekintését is elvégzik. Szakértők, szolgáltatók anyagai, hogyha van, és hát a műszeres mérések jegyzőkönyveinek tanulmányozása mind-mind olyan információforrás, amely segíti a kockázatértékelést megfelelő módon elvégezni. Megint azt mondom, hogy soknak tűnik, de majd jön az igény, remélhetőleg önöknél is, hogy összeszedjenek minden olyan információt, ami segít abban, hogy majd a végén megfelelő módon értékeljék, megfelelő módon kezeljék azokat a kockázatokat, egyáltalán, hogy felismerjék azokat a vizsgálat során. Igaz? Azt mondja, hogy a jogszabály is előírja, hogy valamennyi vonatkozó tényező figyelembe vételével kell a veszélyek azonosítását elvégezni, tehát az ki kell terjedjen a munkaeszközökre, a munkahelyre és a környezetére, az ott jelenlévő biológiai, fizikai, pszichoszociális és kémiai kóroki tényezőkre, a munkakörnyezetre és az egyéb tényezőkre, és az egyéb tényezőkben az eljárások, oktatások hiányosságát vagy hiányát is ide értjük. Tehát nem csak az adott berendezést vagy munkaeszközt, hanem annak a környezetét, állapotát és az ott fellépő vagy ott jelenlévő megtalálható kóroki tényezőket is vizsgáljuk, továbbá az egyéb olyan említett egyéb tényezőket, amik a munkavégzéssel kapcsolatban fontosak lehetnek. És ahogy a jogszabály megköveteli, a feltárt veszélyeket írásban kell rögzíteni kockázatértékelési jegyzőkönyvben. Aki csinálja, tegye fel a kezét. Ugye mindenki úgy csinálja, hogy ott a helyszínen írogatja össze a kockázatokat. Tehát ott a helyszínen rögzíti írásban, és nem utólag viszi fel valamilyen számítógépes rendszerbe, mert ha utólag, akkor nagyon-nagyon sok minden kimarad. Ugye? Többen megerősítenek, hogy persze igen, tehát akkor ezt mondjuk el a többieknek is, hogy az adatrögzítés, a feltárt veszélyek, a tapasztaltak ott a helyszínen kell, hogy írásos formában rögzítésre kerüljenek. Teljesen mindegy, hogy ez egy üres papírra történik a valami jegyzet formájában, vagy pedig egy checklista alapján rajzolódik ki a kép, de ott a helyszínen kell mindenféle információt rögzíteni, és akik igazán jól csinálják, ahogy Csaba és Andrea is írja, azok fotókkal is rögzítik azokat a tényeket, azokat a problémákat, azokat az észrevételeket, amik a jegyzőkönyvbe bekerülnek. Egyébként van szerencsés esetben, ha van ilyen szoftverük, akkor ezt lehet digitálisan is elkészíteni, tehát a feljegyzést megtenni, és mellé a fotót becsatolni. Én bevallom őszintén, hogy én még a mai napig abba hiszek, hogy a kézzel írott jegyzőkönyv és azok a jegyzetek, amiket én ott kézzel készítek, azok számomra kezelhetőbbek, de természetesen ez a módszer az önök ízlésére és a technikai, nem tudom én, a technikához való hozzáállására vannak bízva. Én rajzolok, ha kell, írom a feltárás eredményeit vagy a megállapításait, és mennek mellé a fotók, ahogy úgy látom, hogy itt a legtöbb esetben az önök esetében is így zajlik a veszély meghatározása. Ahogy a jogszabályi előírásnál említettük, figyelembe kell vennünk, és ki kell terjedni a vizsgálatnak arra, hogy kik azok a személyek, akiket a veszélyek fenyegetnek, és ezek a személyek milyen mértékben vannak a veszélynek kitéve. És mint ahogy említettük, de itt újra hangsúlyoznunk kell, hogy a veszélyeztetettek azonosítása során az alkalomszerűen jelenlévőkre is figyelemmel kell lenni. Karbantartást végzőkre, tanulókra, látogatókra, vagy esetleg a, mit tudom én, anyagmozgatást végző munkavállalókra, stb., akik az adott munkahelyen, az adott területen nem rendszeresen végzi a munkát, de jelen lehetnek, szintén a veszélyeztetettek körébe kell, hogy tartozzanak, vagy figyelemmel kell vegyük azt, hogy ők is előfordulhatnak ott az adott munkahelyen, tehát a munkaható körében lehetnek hosszabb, rövidebb ideig. Oké? Okay? Tehát a veszélyeztetettek azonosítása, amiről most beszélgetünk, veszélyeztetett személyek lehetnek maga ugye a kezelő személy, vagy a kezelő személyek, a környezetben szokásosan munkát végző munkavállalók, nagyon fontos, hogy új vagy ideiglenes alkalmazású munkavállalók lehetnek ugye különösen kockázatot jelentő veszélyeztetett személyek, gyógyszeres kezelés alatt álló munkavállalók, szenvedélybeteg munkavállalók, külső munkahelyeken ugye a járókelők, a környezetben eseti jelleggel munkát végzők, ezek, mint ahogy az előbb említettük, lehetnek a karbantartást végzők, a tanulók, anyagmozgatást végzők, a környezetben eseti jelleggel jelenlévő személyek, ők a látogatók, ügyfelek, szolgáltatók és a külső munkavállalók. A külső munkavállalók, az új vagy ideiglenes alkalmazású munkavállalók, ugye ők azért különösen fontosak, mert az ő helyismeretük a állandó vagy hosszabb távon jelenlévő alkalmazásban lévő munkavállalókhoz képest a helyismeretük azért gyengébb, vagy nincs is. Az ügyfelek, szolgáltatók, látogatók esetében hát ott fontos, hogy ők nem is rendelkeznek egyáltalán helyismerettel, de ők legalább azok az emberek, akik szerencsés esetben nem járhatnak be felügyelet nélkül a munkahelyekre. De őket mind-mind az eljárás során fel kell mérni, hogy kik azok, akik előfordulhatnak egy adott munkahelyen. Aztán persze külön figyelemmel kell lenni a sérülékeny csoport tagjaira, amikor a veszélyeket azonosítjuk és a veszélyeztetetteket, hiszen ugye ide a megváltozott munkaképességűeket, a fogyatékos vagy egészségkárosodás szenvedett személyeket értjük, a fiatalkorúakat, a várandos nőket, a nemrég szült nőket, szoptatós anyákat, ők külön kezelendők a kockázatértékelési, vagy külön felmérendők a kockázatértékelési eljárás során, hiszen ők a sérülékeny csoporthoz tartoznak. Más módon kell a kockázatokat, vagy a veszélyt értékelni az ő tekintetükben. És a veszélyeztetettek számát, illetőleg azt is, hogy kik tehát az azonosításukat írásban rögzítjük a jegyzőkönyvezés során. A minőségi vagy mennyiségi értékelés tekintetében ugye egyrészt tisztáznunk kell a kockázat értékelés során a kockázat mint káros hatás lényegét, annak a lehetséges következményeit és a bekövetkezés valószínűségét. Na most ahogy a törvényben az előírás tehát az előírásnál megemlítettük, a kockázat értékelés lehet minőségi jellegű, ezt minden esetben el kell végeznünk. Ebben az esetben paraméterekkel nem, vagy csak nehezen meghatározható veszélyek feltárása történik. Ilyen példaképpen itt a dián a feszültség alatti részek érintése, teherejtés, botlásveszély, stb. Tehát amihez nem tudunk mérhető paramétert csatolni. Mennyiségű jellegű kockázat értékelés, amit nem minden esetben végzünk, akkor szükséges, ha jogszabály vagy valamilyen szabvány határértéket állapít meg, és a veszélyeztetés mértéke mérhető zajrezgés, károsanyagkibocsátás. Oké, tehát a minőségi jellegű kockázatértékelést minden alkalommal, minden esetben elvégezzük, mennyiségit pedig akkor, hogyha jogszabályi előírás vagy szabvány ezt előírja, és ott az adott munkahelyen ez mérhető is. Talán szerencsésebb esetben, ha nem első alkalommal végezzük a kockázatértékelést, akkor ezek az adatok egyébként normális esetben rendelkezésünkre is állnak, hiszen zajexpozíciót, rezgést, munkai légtérmérést azért egyébként is mérünk, vagy elvégzünk, és akkor ebben az esetben azt gondolom, hogy a célszerű, vagy elegendő a jegyzőkönyvek áttekintése. Ha a munkakörülmények ben változás állt be, olyan, amely eredményeképpen az itteni paraméterek feltetően változtak, akkor természetesen megítélés alapján célszerű a mérést újra elvégezni, és akkor ennek megfelelően értékelni mennyiségileg is a kockázatokat. Na akkor hogyan értékeljük tulajdonképpen a kockázatokat? Itt azt ebben az eljárásban a feltárt veszély alapján határozunk meg valamilyen kockázatot, úgy, hogy a káros hatás súlyosságát és a bekövetkezésének a valószínűségét becsüljük, és ennek a kombinációja adja a kockázat mértékét. Hát, azt hiszem, itt fogunk tudni a legtöbbet vitatkozni majd azon, hogy mit is tekintünk itt mit tekintünk súlyosnak, vagy milyen módon rangsoroljuk a bekövetkező eseményeket, és hogy ki milyen módon valószínűsíti a bekövetkezést, de az biztos, hogy valamilyen úton, módon kell, hogy kategóriákat állítsunk fel, ennek megfelelően kisebb, súlyos vagy halálos, ez példa, tehát hangsúlyozom, önök a saját gyakorlatukban valamilyen módszer szerint alakíthatnak ki ettől eltérő kategóriákat is, sőt, alakítsanak is. Ha majd jut rá idő, remélem igen, akkor megnézzük, hogy milyen segítséget kapunk ehhez máshonnan, tehát van azért segítség, ami alapján dolgozhatunk, de például ez egy példa a személyi sérülés kockázatának jellegére. Ha azt mondjuk, hogy kisebb egészségkárosodás, a horzsolás, bocsánat, zúzódás, vagy valamilyen múló egészségkárosodás, súlyos egészségkárosodás, a törés, a krónikus egészségkárosodás, és halálos baleset, vagy egészségkárosodás, vagy halálos, vagy életveszélyes baleset, vagy egészségkárosodás a harmadik kategória. Ahogy Katalin írja, az egyik legtöbb vitát azt szülő, hogy megelőző intézkedés nélkül nézzük-e, vagy azzal együtt. Mármint a veszélyeket? Én azt gondolom, hogy a kockázat értékelés során az adott pillanatban, az adott munkahelyen lévő kockázatot mérjük fel, amit természetesen az értékelését követő megelőző intézkedések foganatosítását követően majd módosítunk akkor, hogyha az intézkedés bevezetésre került. Véletlen belenagyítottam, elnézést, és ugye a káros hatás bekövetkezésének a valószínűsége lehet valószínűtlen, amikor nem kell számoljunk a káros hatással, lehetséges, de nem valószínű, vagyis kicsi a valószínűsége, valószínű, ahol reális esélyünk van, és gyakorlatilag elkerülhetetlen az, amelyiknél biztos, hogy bekövetkezik, csak a bekövetkezés időpontja a kérdéses. Hát, én azt hiszem, hogy ez is egy elég érdekes kategorizálás, hiszen ott a helyszínen nekünk, illetőleg a kockázat értékelést végző kollégáknak ez egy érdekes feladat, hogy ott el tudjuk-e dönteni, hogy egy adott esemény milyen valószínűséggel fog bekövetkezni. De muszáj becsülnünk, és ezért is alkalmazzuk ezt az eljárást, és ezért is tanuljuk a kockázatértékelést, mint folyamatot. A kockázatot súlyosbító tényezőként néhány olyan megállapítást azért ott tehetünk a helyszínen, ami ugye hatással lehet az értékelésünkre. Ilyen például az alvállalkozók nagyszámú alkalmazása, sérülékeny csoportok jelenléte, a munkahely felújítása, munkaeszközök vagy védőeszközök nem megfelelő karbantartottsága, elavult munkaeszközök, technológiák alkalmazása, vagy egyéb más hiányosságok, amiket megállapítunk a vizsgálat során, tehát nem megfelelő munkaeszközök használata, vagy az egyéni védőeszköz használat mellőzése, rosszabb esetben a kollektív védelem kiiktatása, ami súlyosbító tényezőt jelenthet. Az eljárás, tehát a kockázati értékelési eljárás végén megszületnek a megállapításaink arra vonatkozóan, hogy teljesülnek-e a munkavédelmi követelmények. Ugye emlékszünk, a jogszabály is előírja, hogy össze kell vetni, és ezt írásban rögzíteni kell, hogy a munkavédelmi előírásokkal összhangban vannak-e a tapasztaltak. A kockázatok megfelelő ellenőrzés alatt állnak-e? Kiküszöbölhetők-e? Mérsékelhetők-e? És ha igen, milyen módon? És ugye jön a kockázat kezelés, milyen intézkedések szükségesek a megelőzés vagy csökkentés érdekében. Tehát jönnek a megállapításaim a kockázat értékelés végén. És akkor hogyan? Hogyan történik a kockázat értékelése maga? Mert így elméletben ez eddig szép és jó volt, csak ez annyira nem mindig egyszerű. Többféle módszer van, és ugye azt megállapítottuk az elején, hogy a jogszabályban, a munkavédelemről szóló törvényben erre vonatkozóan nem kapunk iránymutatást, de akkor viszont milyen módon járjunk el? Mi a helyes eljárás, és hol találunk erre vonatkozó iránymutatást? Aki csinálja, az gondolom, hogy tudja, aki pedig még nem csinálja, ő majd most megtudja, hogy azért vannak ehhez olyan segédanyagok és olyan információk, ami alapján fölépíthetjük magunkba azt a rendszert, ami alapján mi kockázatértékelést hatékonyan fogunk tudni végezni. De rögzítsünk egy alapelvet mindenek előtt, mégpedig azt, hogy a jó kockázatértékelés az, amelynek alapján jó intézkedések születnek. Oké? Tehát a jó kockázatértékelés nem feltétlenül az, ami matematikai pontossággal meg tudja mondani azt, hogy egy baleset bekövetkezésének a valószínűsége az, mit tudom én, 100% vagy csak 89,2%. Jó kockázatértékelés az, amelynek alapján megfelelő jó intézkedések születnek. És ezt az alapelvet szeretném, hogyha mindenki szem előtt tartaná akkor, amikor majd a valóságban a kockázatértékelést végzi. És akkor nézzük azt, hogy milyen módszertani útmutatókat fogunk tudni felhasználni ehhez. Az OMMF honlapján találnak egy kockázatértékelési segédletet. Fel van töltve, vagy gondolkodom. Igen, fel van töltve most már a Moodle-ben is. Találnak továbbá az OMMF honlapján egy pszichoszociális kockázatértékeléshez írott segédletet is. Én azt javaslom, hogy mindenki töltse le magának az ott található dokumentumokat, és böngész át alaposan, mert hasznos. Jó? Tehát egy nagyon jó kiadvány, amit ott fognak találni. Továbbá van egy szabvány, az ISO 31000-es, ami a kockázatfelmérés és kezelés alap és irányelveit tartalmazza, illetőleg van egy 31.10-es szabvány a kockázatkezelési eljárásokra vonatkozóan. Én azt hiszem, hogy ez a szabvány sem haszontalan. Nem vagyok benne biztos, hogy ezzel kell, tehát a szabványjal kell kezdeni. Azt javaslom, hogy a segédlettel kezdjen mindenki. A szabvány egy picit elmélyíti a kockázatértékelés elveit és módszertanát. Nem pusztán a munkavédelmi kockázatértékelésre koncentrál, hanem úgy alapvetően a vállalati kockázatértékelésre, annak mindenféle területére. Nagyon-nagyon jó szemlélet, amit a szabvány kialakít, amit mi munkavédelmi szakemberek is alkalmazni tudunk természetesen a mi szakterületünkre, és nagyon-nagyon sok féle eljárást és módszertant tartalmaz a 31.10-es szabvány. Az a jó a szabványban, majd végigmegyünk a javasolt módszereim, vagy megemlítünk belőlük egyet-kettőt, hogy különböző módszertanokat ajánl, és elmondja azoknak az alkalmazhatóságát is, vagy azt, hogy melyik szakterületre javasolja az adott módszert, akár adatgyűjtésre, akár a kockázat értékelésére, akár a megelőző intézkedések kialakítására vonatkozóan, és elmondja azoknak a módszereknek a gyengeségeit és az erősségeit is. Ennek megfelelően azt gondolom, hogy segít abban, hogy egyáltalán módszertani eljárásokat megismerjünk, és segít abban is, hogy az alkalmazhatóságukról előzetesen tudjunk döntést hozni. Majd meglátják, hogy mik lesznek ezek a módszerek, de mindenképpen azt javaslom, hogy az OMFF segédletet töltse le magának mindenki. Na és akkor nézzük is néhány példával azt, hogy hogyan lehet kockázatot értékelni, kockázati szintek alapján, kockázati mátrixmódszerrel, Pareto-diagrammal, kockázati indexekkel, és van még rá számos más módszer, ami megemlítésre kerülhet, És hasonlóan a 31-10-es szabvány segít nekünk adatgyűjtési módszereket, például brainstorming, Delphi technika, csoporttechnika, interjúk, felmérések révén, kockázat azonosítási módszereket ajánl a szabvány, különböző rendszertanokat, ellenőrző listákat, osztályozásokat, FMEA analízist, akinek nem ismerős, de remélem, hogy mindenkinek az, ez a Failure Modes and Effect Analysis, a HAZOP tanulmányokat, szkenárió analízist, Structured What If Technique, vagy Swift eljárást. Azt szeretném ezzel csak jelezni önök felé, nem fog visszakerülni a kérdéseink között sehol a konkrét módszertan vagy adatgyűjtés, csak azt szeretném megmutatni önöknek, hogy a különböző a kockázatértékelés különböző folyamataira vannak módszertani javaslatok a jogszabályban. Azt, hogy önök ezek közül melyiket szeretnék végrehajtani, az önökre van bízva. Tehát nagyon sokféle módszertan van az adatgyűjtéshez. Ebből nyilvánvalóan, ha végignézzük, így röviden, a brainstormingot önök használják majd, hiszen bevonják az érintett munkavállalókat, vagy a munkavállalók képviselőjét szerencsés esetben a kockázatértékelési eljárásba, az adatgyűjtésbe, de természetesen a felmérést is el fogják végezni ott a helyszínen. Nagy Isten, lehet, hogy valami fajta interjút is fognak készíteni ehhez kapcsolódóan, tehát látjuk, hogy ezek az adatgyűjtési módszerek, amik itt felsorolásra vagy megemlítésre kerültek, önállóan vagy együtt egyébként is működnek, és önök ezt használják. Aztán ahogyan azonosítják a kockázatokat, ezek a módszerek, amik itt találhatók, ugye ott van az ellenőrzési lista. Lehet, hogy sokuk, akik már végzik a kockázatértékelést, ilyen listával mennek ki, és valami fajta ellenőrzési listát fognak alkalmazni arra, hogy a kockázatokat azonosítani tudják. Lehet, hogy ott végeznek valamilyen analízist. Önökre van bízva a módszer tant, azok leírását, a szabvány tartalmazza, megnézheti, semmi nem kötelezi a munkavédelmi szakembert arra, hogy melyik eljárást alkalmazza, azt tessék használni, amelyik az adott feladatra az önök számára valami fajta olyan megoldást nyújt, ami segít abban, hogy ott mindenféle vagy elegendő mértékű megfelelő információhoz jussanak ahhoz, hogy a kockázatot értékelni tudják. És például ilyen bizonyára ismerik itt a technikai források és okainak kockázati tényezőinek meghatározására például a Halszáka diagram, vagy a Ishikawa analízis, ismerik ezt az eljárást? Az a lényeg, hogy az okozathoz számba veszik azokat a tényezőket. Itt van egy példa, épület, berendezések, anyagok, módszerek, környezet, és akkor ide be lehet írni mindenféle tényezőt, de ezt kiegészíthetik folyamattal, infrastruktúrával, bármivel. Ha a következő diát megnézzük, például itt van egy munkabalesetnek a halszálka diagrammal történő vizsgálata, ahol itt van a munkavállaló és a hozzá kapcsolódó problémák, vagy a feltárt hiányosságok, a munkakörnyezeti problémák, az eljárásokkal kapcsolatos problémák, a védőeszközzel kapcsolatos hiányosságok, és itt feltárásra kerülhet, vagy rögzítésre kerülhet minden olyan tényező, ami valamilyen úton, módon a baleset kialakulásához vezethet, vagy vezethetett. Hasonlóképpen a kockázatértékelési eljárásban is alkalmazható például ez az eljárás. De van, itt van például a csokornyakkendő analízis, ez a bowtie analízis, ami elkülöníti az okokat és a következményeket. És akkor mindenféle olyan tényezőt be lehet rá rögzíteni, ami az esemény kialakulásához vezethet, és a megelőzésben szerepet játszhat, vagy a hatás csökkentésében szerepet játszhat. Tehát van egy hiba fa, meg egy eseményfa. Mi vezethet baloldalon, mi vezethet az eseményhez, és itt mit kell tennem annak érdekében, hogy megelőzzem, és a jobb oldalon pedig az, hogy az esemény, ha bekövetkezik, milyen következményei, mi lesz a végkimenetele, és azt hogyan tudom esetleg csökkenteni. Tehát azt látjuk, hogy számos olyan módszertan alkalmazható, ami egy picit az analitikus gondolkodást segíti előtérbe helyezni, de azt, hogy önök melyik módszert alkalmazzák, az majd kiderül, melyik áll a szívükhöz közel, melyik áll az önök egyébként szakmai tapasztalatához, vagy egyéb más képzettségéhez közel, és akkor azt alkalmazzák. Itt láthatóak az ellenőrzés eredményének a módszertanai, például ez az előbb említett csokornyakkendő analízis. Van, aki a HACCP szerint végez munkavédelmi kockázatértékelést, és teljesen jól működik, de van számos más javaslat vagy módszertan, ami alkalmazható a kockázatértékelés különböző szakaszai során. Amit nagyon szeretnék az önök figyelmébe ajánlani, hogy az önök szintjén önök már valamilyen diplomával rendelkező felsőfokú képzettségű szakemberek, az önök szintjén én azt gondolom, hogy a szakirodalom megismerése és egy picit a tudományos munkának a megismerése az nem elhanyagolható feladatkör. Ugye? Tehát, de azt hiszem, hogy ez az, amit a legkevésbé hogy is mondjam csak, tehát a tanulmányaik mellett most sajnos a legkevésbé teljesítenek a hallgatók. De engedjék meg, hogy a figyelmükbe ajánljak két szakirodalmat. Az egyik a kockázatelemzési módszerek szemléltetése a diák életét példáján keresztül, Pokrádi tanárul és Krisztina írása. Fent van a Moodle-ben, de akár ide a linkre kattintva is majd le tudják tölteni. Ebben a kis rövid cikkben fognak látni különböző kockázatelemzési módszereket, és azok alkalmazására példát. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó cikk, mindenképpen érdemes elolvasni, kérem önöket, hogy töltsék le és olvassák el. A másik a munkavédelmi kockázatkezelés sajátosságai című cikk, Szabó Gyula tanár úr cikke, megint csak egy nagyon-nagyon jó írás, és ajánlom a figyelmükbe, töltsék le, olvassák el, ha akarják, beszéljük meg mind a kettőt, de segítségükre lesz a kockázatértékelési eljárások, illetőleg a kockázatértékelés és a kockázatkezelés szemléleti alapjainak az elsajátításában. Jó? Letöltik őket? Akár a Moodle-ből, akár a linkre kattintva, ígérjék meg, jó? Írjanak nekem itt az üzenőfalon, ha itt vannak még velem, jó? És nem aludtak még el, hogy megígérjük, hogy letöltjük, elolvassuk. Nem fognak csalódni benne, hasznukra lesz. Azt szeretném kérdezni, hogy 10:45 felé járunk. Szeretnének-e egy 5 perc kávészünetet kapni, vagy menjünk tovább? Szeretnénk szünetet. 40 van. Megállítom a felvételt, és várom vissza önöket 5 perc múlva. Jó kávézást, ébredjünk föl, jó? Kedves hallgató, a kockázatértékelés című tárgy első előadásának a felénél járunk most. Az előadás második felét hallgass meg a következő epizódban. Viszont hallásra!